Sime Kitty első fokon 1 év 8 hónap felfüggesztett fogházbüntetést kapott. A másodfokon eljáró ítélőtábla azonban súlyosbította az ítéletet.
A vádott büntetését 2 év 2 hónap fiatalkorúak börtönére súlyosítja, mellékbüntetésül 3 évre a közügyek gyakorlásától eltiltja.
Azt hitte, hogy egy pisztolylövéssel megszabadulhat a kínjaitól, de tévedett. 2 évvel ezelőtt gyerekként végzett brutális nevelőapjával, de talán tette súlyát sem fogta fel, sem arra nem gondolhatott, hogy mivel jár az, ha valaki a sajtó prédájául esik. Simek Kittire 2 év és 2 hónap börtön vár, kint pedig egy kisgyerek, az ő most 5 hónapos kisgyereke. Most kegyelmet kér a köztársasági elnöktől, vendégem Simek Kitty. A gyerek szép, én már láttam képeket róla. Livike? Úgy hívják?
Igen.
És te hogy hívod?
Mikor milyen? Cicuska, macika, malacka, mikor milyen a számra?
Hány hónapos ő most? 5 hónapos, ugye?
Pénteken mondta. Volt 5 hónapos.
Uh-huh. És sok munkával jár egy ilyen kicsi gyerek, pláne egy hát másik kicsi gyereknek, aki az édesanyja, mert hát azért te sem vagy túlkoros. Már az anya szerephez képest.
Megmondom őszintén, hogy nem. Szóval meglepően, hát nem azt mondom, hogy hú, de nagyon könnyű, de ahhoz képest, hogy az elején mindenki jezgetett, hogy anyósom még, meg mindenki, hogy meglátjátok ti majd, hogy milyen nehéz egy kisgyerekkel, meg hogy milyen költséges, de nekünk szerencsénk volt. Mert
milyen értelemben?
A húgomtól megmaradt a kiságy, uh-huh. babakocsi, meg ilyenek, úgyhogy ilyen dolgokat nem kellett vennünk, meg nagyon sok helyről kapok babaruhát, meg ilyeneket, úgyhogy végül is csak a pelenkát, meg a gyógyszereket, ilyeneket kell.
Mennyiből éltek egy hónapban?
Hát úgy durván 50-55 ezer forintból.
Édesanyáddal még együtt laktok?
Igen, egy házban, de...
Hát akkor édesanyád, az élettársad...
A pici lány meg én.
Így négyen. 50-53 ezer, vagy mit mondtál?
Igen.
Hát 55 ezer forintból.
Igen, körülbelül. Tehát
akkor nagyon be kell osztani.
Hát nagyon.
Mire jut és mire nem jut ebből?
Hát, attól függ. Most vannak olyanok mondjuk, hogy tud a párom elmenni dolgozni, ilyen aktuális 1-2 napos munkahelyekre.
Neki nincs állandó munkája?
Nincs, sajnos.
Miért?
Mert ott a környéken nem nagyon van munkalehetőség.
Van neki szakképesítése valami?
Nem fejezte be az iskolát. Uh-huh. 1-2 hónappal előtte családi okok miatt abba kellett adnia, szóval mondjuk a szakmát azt tudja, csak nincs róla papírja. Uh-huh. És hát ott ugye minden nagyobb város, Szigetvár mondjuk 30 kilométerre van, és ott se nagyon van munkalehetőség. Egyetlen egy munkalehetőség volt, de ott meg jól kiszúrtak vele.
Uh-huh. Édesanyád hogy van? Nagyon beteg volt, mikor utoljára lehetett róla híreket hallani?
Most még rosszabb állapotban van. Az orvos szerint ez már a végső stádium. Vannak olyan pillanatai, amikor úgy látszik rajta, hogy úgy jobban van, jól érzi magát, de egy fél óra múlva már annyira rosszul van, hogy felkelni nem tud az ágyból, nem kap levegőt.
És orvosok már nem tudnak vele mit kezdeni?
Nem, azt mondták, hogy ők már nem tudnak mit csinálni. Kemoterápiát se kapott, mert annyira rosszul van, hogy nem bírná. Uh-huh. Ahhoz, hogy legyen valamennyi esélye, ahhoz egy 4-5 órás műtétre lenne szüksége, de egy orvos sem vállalja el, mert nagyon kockázatos lenne.
A kis testvére Trudi még nevelőszülőknél van?
Igen.
Éppen ebből adódóan, mert őt már te nem tudnád eltartani.
Megoldanám valahogy, mert nagyon szeretem, csak nem oldhatom meg, mert még nem vagyok 18 éves,
ja, vagy
és
úgy.
Ugye nem olyanok a körülményeink, hogy magamhoz vegyek még egy kislányt a sajátomon uh-huh. kívül.
De és hogy telik egy nap? Egész nap a gyerek körül, vagy mivel foglalkozol?
Főzök, mosok, takarítok, babázok.
Hú, de hirtelen felnőttél, nem?
Hát,
de ez a szerep, ha jól látom, kedvedre való, szóval... Egy percig se bánod, hogy így alakult ez a része az életednek?
Ez a része nem. Nem bánom ezt, mert tényleg egyszerűen fantasztikus az, hogy megfogom, hogy megfürdetem, hogy megetetem. Abban még nagyon szerencsés vagyok, hogy tudom őt szoptatni, mert szerintem ennél jobb érzés a világon nincsen. Meg az, amikor még a hasamba volt és rugdosott, az még fantasztikus volt.
Dr. Morvai Krisztina büntetőjogász, a Női és Gyermekjogi Központ Alapítvány vezetője, őt kapcsoljuk most. Kitti ugye első fokon felfüggesztett börtönbüntetést kapott, a másodfokú bíróság azonban letöltendő szabadságvesztésre változtatta az ítéletet. De mit tud arról, miért előkerültek új szempontok vagy tények, vagy ugyanazokat a tényeket a másodfokon eljáró, hozzáteszem csupa a férfi tagból álló tanács másképpen értékelte?
Az utóbbi volt a helyzet. Másként értékelte a másodfokú bíróság azt, hogy Kitti 10 éven át a poklok legmélyebb bugyrait járta meg. Rendszeresen vascsővel, kutyakorbáccsal, üvegszálas antennával bántalmazta a nevelő apja, úgyhogy maradandó sérülései keletkeztek. Folyamatos lelki terror alatt volt, állandóan megöléssel fenyegette őt a nevelő apja, és az erőszaknak más olyan formáit is át kellett élnie, amiről azt gondolom, hogy jobb, hogyha most nem beszélek. Mindemellett végig kellett élnie azt, hogy a kistestvére rettenetesen szenvedett hasonló okokból, a síró csecsemőnek a száját rendszeresen raktapasztal tapasztotta be, a totyogó kisgyereket, aki a macska farkára rálépett, ott rúgta össze, ahol érte.
Mondja, akkor hogy lehet az, hogy egy másodfokon eljáró tanács mindezeket egészen másképpen értékeli?
Hát vannak olyan kollégák, és vannak olyan emberek a társadalomban, akik úgy gondolják, hogy ez a világnak a rendje, hogy nőknek és gyerekeknek ezt el kell viselniük. Azt hiszem, hogy az egyik legdöntőbb szempont pedig az volt, már Kitti ügyével kapcsolatban és az ő tragédiájával kapcsolatban, hogy neki meggyőződésével vált, és nem alaptalanul, hogy az édesanyja gyógyíthatatlan rákbetegséget azért kapta, mert addig ütlegelte folyamatosan az apa, mégpedig ugye a hasüreg táján ököllel, és ezt tapasztaljuk rendszeresen az ügyekben, hogy az ilyen típusú bántalmazás gyógyíthatatlan betegséghez vezethet. Hogy tehát hiába ő rengeteg mindent átélt és megszenvedett, nem emiatt ölte meg a nevelő apját, nem a saját sérelme, fájdalma és a saját életének a védelme érdekében, hanem végigélte azt, amit a szakirodalomból nagyon jól ismerünk, hogy ő érzett bűntudatot folyamatosan azért, mert a kishugát és az édesanyját nem tudta megvédeni.
Most, ha jól tudom, ugye Kittinek megszakadt a kapcsolata azzal az ügyvéddel, aki az eljárás során védte, és a kegyelmi kérvény beadását már az önök szervezete, a Női és Gyerekjogi Központ Alapítvány intézte. Ez azt is jelenti, hogy ha nincs ez az alapítvány, Kitti nem is élhetett volna az utolsó jogi lehetőségével?
Hát nagyon következetesek voltak a hatóságok, azt kell, hogy mondjam, mert ugyanúgy, ahogy teljesen magukra hagyták ezt a családot, ezeket az embereket akkor, amikor ezek a tragikus dolgok történtek, amikor a bántalmazások folytak, ugyanúgy senkinek eszébe nem jutott egy jegyzőnek, egy ámhatóságnak, hogy azt mondta volna, hogy Kittikém, mutassak azt az ítéletet, hadd nézem csak meg jogi szempontból, lehet-e itt egy felülvizsgálati kérelmet előterjeszteni, Kittike, tudod, hogy kell kegyelmi kérelemért folyamodni, hova kell azt címezni, anyateljes táplálás van a gyereket, szoptatod őt még, halasztást kérhetnél.
Önök
tudod,
egyébként
hogy
hogyan kerültek kapcsolatba egymással?
Hát Kittieknek sajnos nagyon kevés ismerősük van általában, ez is ugye a családomböli erőszak egy tipikus jellegzetesség, a teljes izoláció a külvilágtól, de a régi lakhelyükön volt egy kedves és figyelmes szomszédjuk, aki minden hónapban egyszer fölhívja őket, érdeklődik a hogy létük felől, és neki tűnt fel, hogy megvan a jogerős ítélet, a Kittinek ugye hetek múlva börtönbe kellene vonulnia, és senki nem törődik azzal, hogy van-e beadva kegyelmi kérelem a részére, kérte valaki halasztást tekintettel arra, hogy ilyen nagyon pici a babája, és ilyen nagyon beteg az édesanyja, akit ő gondoz, ő ápol, lelkileg is ő támogatja, ez a nagyon súlyosan beteg asszony teljesen a Kittitől függő.
Kitti, egyébként mi történt veled az elmúlt 2 évben? Bár rendszeresen voltak híradások, mondjuk a falu, ahol laktok, a hozzáállás a faluban változott-e? Mert akkoriban olyanokat lehetett olvasni, hogy elítélnek téged is, meg nem éreznek együtt veled, illetve veletek?
Most már megváltozott, szóval nem tudom, de egy ideje, szóval annyira megfordultak az emberek, hogy odajönnek, megkérdezik, mi van velünk, hogy vagyunk, alakul-e az ügyem, a faluban ruhát kapok a kislánynak, ami igencsak meglepő, és tényleg annyira normálisak lettek most mindenki.
Te megbántod azt, amit tettél?
Megbántam. Ha tudtam volna, akkor biztos, hogy nem így intézem el, de akkor
hogy intézted volna?
Nem tudom, mert beszéltem az ügyvédnővel, és ő mondta, hogy a feljelentéssel esetleg nem sokra mentem volna, még most se talán.
Miért?
Mert ez az ügy esetleg, hogyha feljelentést teszek, akkor ugyanígy elfolyt volna évekig, és ez alatt az idő alatt is egyháztartásban kellett volna élnünk. És volt rá példa, hogy feljelentést tettünk, ő megtudta, hazamentünk, jól elvert, és utána vissza kellett volna a feljelentést, úgyhogy nem sokra mentünk volna egy feljelentéssel.
Na most veled a sajtó rengeteget foglalkozott, hát ennyi cikket kevés emberről találni. A sajtó érdeklődése használt, vagy inkább ártott az ügyednek, vagy ártott a te megítélésednek?
Ártott. Szerintem nagyon sokat ártott, bár meg kell mondanom, hogy vannak olyan emberek, akik így ugye újságból, tévéből megismertek. Egy idős bácsi anyukámnak a gyógyszereit fizeti, egy fiatal édesanyától ruhákat kapok rendszeresen a kislánynak, amiket az ő kislánya kinőtt, meg rengeteg levelet kaptam. Vannak, akik így anyagilag próbálnak támogatni, idős nénik, kis nyugdíjukból, amit tudnak, elküldenek. És viszont ezen felül az, hogy tényleg, hogy mindenhol megismertek, hogy mutogattak rám.
Hát, sőt, emlékszem, hogy az első ilyen sajtóhír az volt veled kapcsolatban, miután megtörtént, ami megtörtént, vagy megtetted, amit megtettél, utána diszkóba mentél el, szóval, igen, ami mindjárt azt a látszatot is keltette, hogy tulajdonképpen te érzelmileg azonnal túl voltál ezen az egészen.
Igen, csak az volt ebben az érdekes, hogy azt mindenki észrevette, hogy én ott voltam, hogy én esetleg alkoholt fogyasztottam, hogy én mit csináltam.
Már ugye a diszkóban.
Igen, csak azt nem vették észre a lényeget, hogy én ott voltam. És ez volt a lényeg, mert tudta mindenki nagyon jól, hogy én soha sehova nem mehettem el. És ezt érdekes, nem furcsálta senki, nem vette észre senki azt, hogy milyen jól érzem magam. Mert megmondom őszintén, hogy akkor ott jól éreztem magam.
Hát aki a látszatból ítél, annak ez éppen, hogy ellenszenves.
Mert lehetett. Szabadnak éreztem magam, megmondom őszintén.
Téged olyan szorosan is fogott, hogy soha nem engedett el sehová nevelőapád?
Még boltba is inkább átment a másik faluba autóval. Nehogy tudjak esetleg valakivel beszélni. Egyetlen helyre mehettem, az a kocsma volt, és ott kellett dolgoznom.
Ismét Morvai Krisztinát kérdezem, a TET idején ugye...
Gyerek is.
Tessék?
Most megszólalhatok esetleg. Tehát a szorosra fogást azt úgy kell érteni ezeknek a gyerekeknek az esetében, hogy láncra voltak verve, mint a kutyák. Tehát itt a bántalmazásnak ilyen szintjeiről volt szó. És hagyd mondjak azért két szakirodalmi és kutatási adatot. Az egyik az, hogy ez a bizonyos most is ugye kipoentírozott diszkóba menetel, ezt a szakirodalom nagyon pontosan dokumentálja. Itt arról van szó, hogy amit az előbb mondtam, hogy van egy folyamatos bűntudat azért a gyerekben, ugye a 10-12 az elkövetéskor 14 éves gyerekben, mert nem tudja megvédeni, nem tudja megóvni a folyamatos brutalitástól a kistestvérét és az édesanyját. És bizony, amikor megtörténik a cselekmény, mikor megéli azt, hogy én valamit tettem, valami fontosat tettem a szeretteimért, mert soha többet ez az ember nem fogja tudni őket bántani, akkor ezután igen, jön egy megkönnyebbülés. Ez nem tévesztendő össze a felelőtlenséggel, nem tévesztendő össze azzal, hogy napokkal később magába száll, belegondol, hogy mit tett, és megbánja. És ezzel kapcsolatos a másik megjegyzésem, hogy ha meg is bánta, akkor is nagyon szeretném a bíró kollégáktól megkérdezni, hogy az ő tapasztalataik szerint mi mást tehettek volna ezek a kiszolgáltatott családtagok, ugyanis a saját kutatásaim bizonyítják, hogy ma Magyarországon, ha hasonló ügybe valaki feljelentést tesz, akkor arra számíthat, hogy egy átlagosan 3 évig húzódó büntetőeljárásban végig szabadlábon lesz a bántalmazó, és egy fedél alatt fog élni a neki kiszolgáltatott családtagokkal, és meg fogja bosszulni azt, hogy ez a büntetőeljárás elindul.
Erre vonatkozóan, Krisztina, az önök szervezetének van valamilyen felmérése? Tehát, hogy körülbelül hány ilyen család lehet, amely vagy az apától, vagy mondjuk egy iszákos anyától szenved?
Fogalmunk sincsen, biztos, hogy több százezres nagyságrendű. Olyan adatunk van, amit tudunk, hogy minden harmadik napon Magyarországon valaki belehal a családon belüli erőszakba. Tehát itt a tipikus végkifejlet az, hogy üti, veri, kínozza, és aztán belehal az illető. És ebben a számban nincsenek benne azok az esetek, mint például Kitty édesanyjáé, akik a folyamatos bántalmazás következtében kialakuló betegségbe halnak bele.
Egy pillanat, még a sajtóra visszatérve, amit itt az imént érintettük, hogy ugye Kitty kiskorú volt a tett idején, nem igen volt tehát képes eldönteni, hogy milyen kérdésekre mondjuk nem szabad felelni a saját érdekében. Az ön tudomása szerint van-e olyan jogszabály, amely ilyenkor mondjuk megvéd egy gyereket és korlátozza a sajtót?
Etikai szabály van arra, hogy valamit magára adó sajtóorgánum ilyet nem csinál, nem hoz ilyen helyzetbe egy gyereket.
Na hát hisz ezt jó helyen mondja, etikai szabály Magyarországon.
Egy próbaperc mindenképpen megérne annak a vizsgálata, hogy joghatályosnak tekinthető egy ilyen helyzetben lévő gyereknek és egy rákbeteg teljesen kiszolgáltatott csontásoványodott kemoterápia alatt álló törvényes képviselőnek a beleegyező nyilatkozata egy interjúba. Úgymond Európai Uniós országban, régi Európai Uniós országban ezt úgy csinálják, hogy ott áll egy joghozértő, iskolázott, eseti gondnok a gyerek mellett, aki vagy elhessegeti a sajtót, vagy pedig ott van, és csak a gyerek érdekében álló kérdések feltételét engedélyezi. De mint látjuk, itt nyilván nem Kitty az egyetlen, de Kitty is teljes jogfosztottságban érte a bűncselekmény előtt, és most is az életét.
Kitty, saját kezüleg te írtad a köztársaság elnöknek a kegyelmi kérvényt?
Igen.
És mit írtál ebben?
Hát megkértem, hogy mivel édesanyámat én látom el, és nem tud egyedül magáról gondoskodni, és mivel ott van az 5 hónapos kislányom, aki szopik, és azon felül, hogy csak szopik, akkor is szörnyű lenne őt ott hagyni. Megkértem, hogy hagy maradjak otthon velük.
Mi lesz, ha mégsem adja meg? Tehát nyilván már végig gondoltátok, hogy ez két lehetőség, vagy megkapod, vagy nem. Tehát, hogy vagy kegyelmet gyakorol, vagy nem az elnök. Akkor hogyan folytatódik abban a 2 év, 2 hónapban a család élete?
Édesanyámmal nem tudom, mi lesz, mert ugye mellé egy gondozó kell, mert a párom igaz, hogy mindent megtesz, amit tud, de ő nem gondozhatja, mivel férfi. A kislánnyal ő fog maradni, ugye ő az apja, ő a törvényes képviselője, de hát akkor is szörnyű lesz. Hiába tudom azt, hogy jó kezekben van a kislány, akkor sem lesz velem, és aggódni fogok érte.
Lelkileg erre a verzióra is felkészültél?
Erre szerintem nem lehet felkészülni. Amúgy, amit a Krisztina asszony mondott az előbb, hogy kikötve, az szó szerint értetendő, ugyanis volt egyszer egy olyan eset, hogy autószerelőnél voltunk a hugommal, meg a nevelőapámmal, és akkor még kisebb volt, rossz volt, minden ez hozzányúlt, és összekente magát fáradt olajjal. És úgy érzem, felidegesedett, és a fához kikötötte egy lánccal a 3 éves kislányt.
A húgodat?
A húgomat. Kikötötte egy lánccal egy fához, mint egy kutyát.
Köszönöm szépen, hogy pár percet, de legalább láthattunk, és hát bízunk a legjobbakban.
Köszönöm szépen.
Kedves nézők, az elmúlt negyed órában Simek Kittivel beszélgettem, aki 2 éve lelőtte brutális nevelőapját, amiért jogerősen 2 év, 2 hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélte őt a bíróság. A témához hozzászól dr. Morvai Krisztina büntetőjogász, a Női és Gyermekjogi Központ Alapítvány vezetője is.